Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és jó így együtt lenni. Nem tudom, az iskola kezdés az szeptemberhez kötődik, de szóval tömött padsorokat is jó látni a nyári szünet után. Megkérem a testvéreket, hogy nyissák ki a Bibliájukat, akinél itt van a zsidókhoz írt levél 14. fejezeténél. És igaz, hogy korábban már próbáltam afelé törekedni, hogy egy hirdetés inkább kevesebb igehely legyen, de az abban alaposabban nézünk bele. Most ezt a tendenciát kicsit megszakítom, de ígérem, hogy háromnál többször nem kell majd forgatni a lapokat az üzenet alatt. És igazság szerint, ahogyan tegnap készültem a mai szolgálatra, ugye nagyjából tudom, hogy ha meddig ér a vázlat, a vázlat hosszúsága az igehirdetés hossza között nagyjából tudok egy összefüggést vonni, hogy azt hiszem, a két gép eltolda az 50 perc, és akkor ahhoz képest lehet rövidíteni. És tegnap, ahogy írtam össze a vázlatot, láttam, hogy hát ez egy rövid üzenet lesz. De úgy voltam vele, hogy egyrészt igazság szerint nem akarok csak azért elnyújtani, mert egy rendes baptista prédikációk milyen hosszúnak kell lennie. Másrészt, hogy hallgattam a bizonyságokat, az igei gondolatokat, az imaórát, nagyon azt látom, hogy minden gondolat egy irányba megy. Tehát lehet, hogy igazság szerint nekem most csak az a feladatom, hogy a sarokkövet föltenni az építményre, az üzenetnek a lényegét megfogni. Kiindulásként egy igeverset szeretnék felolvasni, és szeretném, ha ezt Isten ígéretét tiszteletből fennállva tennénk. A zsidókhoz írt levél 14. fejezet és a 6. vers, az egyszerű fordítás szerint ezt mondja: hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Imádkozzunk. Köszönöm, édesatyám, ezt a reggelt, és köszönöm, hogy engem már felépítettél testvéreim által. Atyám, szeretném, hogyha engem tudnál most használni ebben a következő néhány percben, hogy én a gyülekezetet tudjam ezáltal építeni. És köszönöm azt, hogy akár hallgatunk, akár beszélünk, itt mindent egy szívvel és egy lélekkel kell tennünk, és szeretnénk most egy őszinte szívvel felét fordulni, és szeretnénk egy őszinte szívvel válaszolni is majd a te üzenetedre, te fiad Jézus nevében. Amen. Amen. Kérem, foglaljanak helyet a testvérek. Igazság szerint akkor kezdtem foglalkozni ez az igeverssel, vagy akkor elevenedett meg számomra ez az ige, miután egy héttel ezelőtt Budapesten voltam egy lelkipásztor beiktató alkalmon, és hát a gyülekezet életében ott ez egy elég viszonylag is szokatlan változást hozott be. Az előző lelkipásztor 14 évig szolgált, egy évvel ezelőtt mondott le, és most jött egy új lelkipásztor, tehát olyan esemény volt a gyülekezet életében, amelyik 15 évvel ezelőtt történt. És az új lelkipásztor beszélt arról, hogy ő mit gondol, hogy Isten hova akar ezt a gyülekezetet elvinni, hogy Isten mit akar megváltoztatni ebben a gyülekezetben, mik azok, amik azok a problémák, amikkel foglalkozni kell, amiket ki kell javítani. És valahogy megütött a fejemet az a gondolat, hogy mi emberek mit tehetünk azért, hogy Isten áldásot legyen mi fáradozásainkon, hogy amit csinálunk ebben az imaházban, amit szeretnénk csinálni az imaház falain kívül Isten országáért, mi különbözteti meg azokat a fáradozásokat, amelyekben ott látjuk az áldást, amelyekben ott látjuk azt a világosságot, amiről Sanyi beszélt néhány perce. Az emberek ránéznek az életünkre, és látják, hogy itt valami különböző van. Mi különbözteti meg attól a cselekedettől, amin fáradozunk, de úgy látjuk, mintha semmi foganatja nem lenne. És az válasz egyrészt az, hogy vannak olyan cselekedetek, amelyeknek sokszor nem látjuk azt, hogy hogyan működnek, hogy Isten hogyan munkálkodik azokon keresztül, de munkálkodik. Mindazonáltal, hogy fogok néhány példát hozni az igéből arra, van olyan is, amikor belefektetünk dolgokba munkát, energiát, elhatározást, és valamiért mégsem működik. Van egy szolgálatunk, és annak nincsen hatása. És azon gondolkodtam sokat, hogy mi lehet ennek a következménye. Most itt azt mondja, és ez egy nagyon érdekes megfogalmazás, hogy azt mondja, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket. Hogy amikor azon gondolkodunk, hogy Isten megjutalmaz valakit, akkor mire szoktunk gondolni, hogy mivel lehet Isten jutalmát elnyerni, az ő elismerését. És ahány gyülekezet, meg ahány keresztény közösség irányzat, vagy kultúra, mindenhol másfajta válasz jutna az emberek eszébe. Van, ahol az jutalmazza meg az Úr, aki minden alkalom ott van, és sokat van az imaházban. Van, ahol úgy gondolkodnak, aki minden szolgálatban benne van, ki többé vagy kevésbé. Vannak olyan irányzatok, úgy mondják, aki a legtöbbet adakozik, azt jutalmazza meg az Úr. Aki a legszebben tud énekelni, vagy aki tud nyelvekkel imádkozni az Isten tiszteleten, vagy akik a világtól legjobban különböznek, vagy akik legalázatosabbak. Ahány gyülekezet, annyi választ jutna eszünkbe elsőre. És kérem a testvéreket, hogy ne értsenek félre. Önmagában ezek mind biblikus és helyes dolgok. Biblikus és helyes adakozni Isten munkájára, a pénzügyeinket hitben Istenre bízni. Biblikus és helyes tényleg a szívünkkel és a lelkünkkel odafordulni Isten felé az imádságban és a dicséretben. Biblikus és helyes Istenhez ragaszkodni, és nem ez a világhoz. De amit igazából szeretnék mondani, hogy a hívő életünkben előfordulhat az, hogy keressük a cselekedeteket, keressük azokat, amik úgy gondoljuk, hogy működnek, és az életünkben egy változást elő tudnak hozni, de már annyira jó mechanizmusaink vannak, hogy már nem is érezzük feltétlenül azt, hogy Istenre személyesen szükségünk van, ha még ezt így nem is mondjuk ki. Van egy kérdés, amit meg szeretnék újra és újra föltenni, mert nekem ez egy komoly figyelmeztetés volt ez az elmúlt néhány hétben az életemben is, és hiszem, hogy sokak életében is talán bizonyos dolgokra rávilágíthat. Az, hogy az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt időszakban az életünkben, ugye elég sokunknak változások következtek be, a karantén időszak is, viszonylag sokunk életében szerintem sok kérdés feltételét engedte meg, de abban, ahogyan az életünk legutóbbi időszakán keresztül mentünk, közelebb kerültünk személyesen Istenhez, az életünkben őszintébben, mélyebben, intenzívebben éltük-e meg az ő természet feletti hatalmát, vagy kevésbé? Ez a két választás van. Ez egy nagyon banális hasonlat, de szerintem nagyon találó, hogy mi hívő életünkben a tanítványság olyan, mint a kerékpározás. Az ember vagy előre megy, vagy eldől oldal irányba. Olyan nincs, hogy valaki áll és megáll egy helyben egyszerre. Vagy folyamatosan közeledünk Istenhez, vagy az életünkben, még akkor is, hogyha a felszínen minden rendben van, elkezdnek a meggyőződéseink leépülni. Ugye ebben az igeversben, amit felolvastam, azt mondja, ez az Isten keresése a hittel van párhuzamba téve, vagy a hithez van oda kapcsolva. Ugye azt mondja a szerző, hogy hinnünk kell, hogy Isten létezik, és hit nélkül nem is tudjuk az ő tetszését elnyerni. És ebből következik, hogy valaki hiszi, hogy van Isten, ezért keresi Istent, és ez pedig egy jutalmat von maga után. Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy nem azért kell Istent keresni, mert a mi Istenünk egy rejtőzködő Isten lenne. Vannak vallások, kereszténység kívül, akik azt állítják, hogy Isten a misztériumokban van, és különböző módszereket kellünk használni arra, hogy most egy tudatunkban minőbben kiléphessünk, hogy a rejtőzködő Isten megtalálhassuk. De azt mondja Isten, hogy az igaz, igen, nagyon is közel van hozzánk. A probléma nem abban van, hogy Isten munkája ne lenne nyilvánvaló. A probléma nem abban van, hogy Isten ne jelentette volna ki az ő akaratát az ő igéjében. A probléma abban van, hogy a mi szívünk nagyon sokszor távol van Istentől. És hogyha a szívünk távol van, akkor hiába nyitjuk ki a Bibliát, az nem fog tudni elevenné válni a számunkra. Nem fog tudni hozzánk úgy szólni, hogy ez tényleg egy természetfeletti módon ragadhassa meg a szívünket és az akaratunkat. És tudom, hogy egy olyan dolgról beszélek, amit nagyon nehéz körülírni és meghatározni, ezért nehéz prédikálni róla, hogy mi a különbség a között, amikor Isten egy természetfeletti módon munkálkodik a mi csendességünkben, amikor tényleg időt szánunk arra, és türelmesen várunk arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Amikor imádkozunk emberek, és azt veszük észre, hogy előbb-utóbb elkezdünk szellem által imádkozni, mert olyan emberek és olyan dolgok és olyan helyek vannak az imádságainkban, amik az elménkben nem lennének ott. Amikor valakinek bizonyságot teszünk, és logikailag teljesen nem tudtuk felépíteni a bizonyságunkat, de látjuk, hogy Isten erőteljesen munkálkodott azon keresztül. Vagy látjuk egy másik hívőnek az életét, aki kapcsolatban nem tudom megmondani, hogy mit csinálnak nagyon másképpen, de látjuk, hogy tényleg meg körülött az emberek. Akkor láthatjuk azt, hogy létezik olyan, amikor a felszínen nagy különbségek nincsenek, de a mélyben van egy olyan egy elrejtett titkos belső életük embereknek Istennel, ami a felszínre egészen rendkívül dolgokat tud hozni a maguk idejében. Három hét a gyülekezeti táborban megkért Bruno, hogy szolgáljak egy gondolata, bátorítsam a testvéreket imádságra az egyik reggeli áhítatnál. Az egyik számomra akkor nagyon fontos, hogy egy ilyen igeverset hoztam, én nagyon sokat gondolkodtam, akkor az a 105. Zsoltár 4. verse, amik azt mondja, hogy keressétek az örökkévalót, kívánjátok erejét, törekedjetek jelenlétében. És ugye gyakran, amikor mi megyünk Isten jelenlétébe, akkor keresünk vigasztalást, mert szükségünk van rá, keresünk megerősítést, mert el vagyunk csüggedve. De lehet, hogy vannak olyan időszakok az életünkben, amikor Isten erejét annyira éppen nem kívánjuk. Mert ha Isten erejébe kívánkozunk, akkor az azzal jár, hogy néha erőteljesen rávilágít dolgokra, amiket ott kell hagyni. Vagy rávilágít olyan terekre, jó értelemben terekre, amiket föl kéne venni. Azt mondja, hogy lehet, hogy neked kényelmes a gyülekezetben úgy ellenni magadban, és barátságosan kezet rázni mindenkivel, és utána kimenni onnan. De én azt akarom, hogy te szorosan kapcsolj emberekhez. Én azt akarom, hogy szolgálj mások felé. Én azt akarom, hogy azt, amit kaptál tőlem, azokat fektesd be mások életébe. És ha Istennek az erőteljes jelenlétébe kívánkozunk, akkor ott megtörténhet az, hogy Isten erőteljesen átalakításba kezd néhány területen. És itt a Zsoltáros mondja, hogy kívánjátok ezt. Lehet, hogy néha hogy olyan lendület van az életünkben, hogy igen, hajlamosak vagyunk vágyni arra, hogy Isten munkálkodjon, de amikor az életünkben hogy leülnek a dolgok, akkor úgy kell oda mennünk Isten elé, hogy Uram, eleveníts meg engem, mert ez a világ, ez húz magához. Uram, a te életedre van szükségem, mert magamtól nem az az alapállásom, hogy téged keresselek. Nem az az alapállásom, hogy én az örökkévalót, a természet felettit, azt a kegyelmes Istent keresem, aki az én problémáimra valódi választ tud adni. Ugye a tékozló fiú történetét olvastuk fel az ima órán, tehát fontos az végig gondolni, hogy ez a fiú, aki úgy döntött, hogy hazamegy, neki részben azért tud rájönni a saját nyomorúságára, mert előtte már látta az atyai házat. Azt, aki világi életében csak a vájú mellett élt, annak nem jut feltétlenül eszébe az, hogy van ennél több is. És nekünk hívőként, akik találkoztunk Istennel, akiket Isten kegyelme újjászült, hogy az Efezusi Levél második fejezetében le van írva, amikor elsodródunk, akkor előbb-utóbb az egészséges válasz a szellemi immunrendszerünknek, hogy jelezze, hogy itt probléma van, hogy mi nem ide tartozunk, amikor oda vissza kell mennünk. De amikor mi Isten igazságát akarjuk ebbe a világba elvinni, akkor fontos az embereknek, akik még soha nem látták az atyai házat, akik soha nem találkoztak még az atyával, azoknak elmondani, hogy van ennél több. Van olyan dolog, amiért érdemes ezt a vájút, aminél vagyunk ott hagyni. Ézsaiás 57-ben egy jól ismert igevers mondja a 17. versben. Még én megtalálom, hogy mindenkinek van ideje ugyanígy erre. Azt mondja, hogy mert ezt mondja a magasságos és a felséges, aki az örökké valóságban lakik, és kinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívűvel is, hogy az alázatosok szellemét megelevenítsem, és az összetörtek szívét életre keltsem. Ez egy nagy ígéret az atyánktól, és hiszem, hogy nagyban összefügg azzal, amit eddig elhangzott ezen az Isten tiszteleten, hogy Istennek arra van szükség, hogy mi szívünkben legyen belátás arra, hogy nekünk rá szükségünk van. De igazság szerint a valódi megtörtséget, a valódi alázatot, azt a mindent elsöprő vágyat, hogy Isten jelenlétében vagyunk, igazság szerint azt tudja idézőjelben előidézni, amikor Isten szentségével is találkozunk. Mert látjuk Isten szentségét, akkor a saját szennyünket más fényben látjuk, sokkal valósabb fényben. És ha a saját szennyünket más fényben látjuk, akkor annak is a felismerését érünk, hogy más megoldás nincsen, csak Isten terve. És ha ugyanez a láncot folytatódik az életünkbe, akkor ott a dicsőséges evangélium. Arról szól, hogy Krisztus mi bűneinket fölvitte a fára, azáltal, hogy mi hitben az ő áldozatát elfogadhassuk. Azokat a bűneinket, amiket a legjobban szégyellünk. Azokat a bűnöket, amik a legtöbb rombolást okozták az életünkben. Azokat a dolgokat, amiket már lehet úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk jóvá tenni. azokat mind fölvitte a fára, hogy amikor hozzá hitben fordulunk, amikor úgy, mint a tékozó fiú, elmegyünk megvalva a mi bűneinket, és egy szilárd szívbeli elhatározásra, hogy mi ezektől el akarunk fordulni, akkor új életet tudjon adni. És tudom, hogy ez minden prédikációban elhangzik, mert el kell, hogy hangozzon, hogy mi az evangélium, mi a hitünk alapja. De nagyon fontos, hogy abban az időszakban, hogy most az életünkben vagyunk, érezzük-e például azt, hogy ez az evangélium, ez működik napról napra. Hogy minden nap van valami helyzet, minden nap van valami kihívás, ahol az evangélium egy kimenekedést ad nekünk. Vagy az életünkben, mintha én személyesen úgy éreztem, voltak olyan napok, amikor csak úgy éltem az életemet rendszeresen, rutinszerűen, és nem éreztem azt, hogy lenne olyan kihívás az életemre, amire csak egy természetfeletti válaszat, természetfeletti Isten adhat választ. És rájöttem, hogy ez így nincsen rendben, mert lehet, hogy az életemben most nincs kihívás, de pár napon belül érkezik. És ha az életemben nem az az alapállás, hogy az örökkévaló, a természet feletti, a minket megváltó Istent keresem, akkor amikor eljön pár nap múlva az a kihívás, akkor annak nem fog tudni megfelelni. Mert az életemben ismétlen, vagy közeledek Istenhez, vagy távolodok. Vagy nincsen, hogy egy kényelmes középtávon megálltam. És előfordult Izrael történetében is, nem is kell lapozni, lehet, hogy más nyomtatású bibliákban kell lapozni, de Ézsaiás 58-ban látunk egy ilyen helyzetet, amikor úgy érzi Isten népe Izrael, hogy ők nagyon aktívak a cselekedetben, de nem érezték, hogy az egésznek lett volna egy hatása, az egész mögött az Izraelt megváltó, az Izraelt fogságba kivezető Isten ott lett volna. Ugye Isten mondja a prófétának az ő népéről, Ézsaiás 58.2-től, hogy hiszen ők naponta buzgón keresnek engem, hogy megértsék útjaimat. Hát nem olyan nép ez, amely igazságosan él, és Istennek parancsait tiszteli. Igazságos döntéseket kérnek tőlem, és Isten közelségére vágyakoznak. Ezt mondják nekem, miért böjtölünk, ha nem veszed észre? Miért gyötyörjük magunkat, ha nem törődsz vele? De azt látjuk, hogy volt Isten népek időszakában, itt ez egy ilyen állapot, de elég sokan állapot volt, amikor voltak cselekedeteik, amik Isten tiszteletére irányultak, de mégsem érezték azt, hogy Isten az ő természetfeletti hatalmával megnyilvánult volna az életükben. Isten pedig azt mondja, ez a fellete úgy a harmadik vers másik felétől. Nézzétek, még a böjt napján is kedvteléseiteket űzitek, és dolgoztatjátok rabszolgáitokat. Még a böjt idején is veszekedtek és vitatkoztak, és gonosz indulattal támadtok egymásra, majd őrre mentek. Nem úgy böjtöltök, hogy könyörgésetek hangja följusson a magasba. Azt hiszitek, ez az a böjt, amit én szeretek? Az a böjt, hogy az ember éhezéssel gyötri magát? Hogy fejét lehajtja, mint a káka, zsákruhába öldözik és hamuban térdel? Ezt nevezitek ti böjtnek, az örökkévaló kedves napjának? Úgy néz ki Isten népének az életében a böjt, hogy a vallásos cselekedet egy kicsit olyan volt, mint egy edzésterv. Azzal a feltételezéssel, hogy én ezt elvégzem, ezeken a gyakorlatokon keresztül megyek, és ennek meg kell lenni az eredménye. Normálisan ugye minden edző úgy gondolkozik, hogy teszem fel egy futóedző, hogy minden nap ennyivel és ennyivel többet kell futni, hogy ennyivel és ennyivel gyorsabban, akkor egy bizonyos idő alatt elérjük azt a szintet, ahova tartozunk. De azt mondja az Úr, hogy annak ellenére, hogy beletesznek fáradtságot, beletesznek energiát bizonyos dolgokba, ha valahol csak azt mulasztották el, mivel az egésznek szólnia kellene, hogy Isten szemét keressék, hogy megalázzák magukat előtte. Azt mondja, hogy a böjt napján is megtehetek a kedveléseiteket, megtehetek a kiskapukat. Azt mondja, hogy veszekedtek és vitatkoztok. Akkor, amikor mi nem Istentől megerősítve kezdünk bele a szolgálatokba, vagy nem Istentől megerősítve, vagy Isten által indítva indulunk el dolgokban, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezt tennünk kell, mert hívők vagyunk, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetben ezt várják el tőlünk, vagy azért, mert nem tudom, millió más motiváció is lehet arra, hogy Istennek tetsző dolgokat tegyünk. Egy darabig még működhet, de előbb-utóbb elválik az, hogy ilyenkor az emberek repedezett falu víztározókat ásnak maguknak. Ahonnan egy ideig jön egy kevés elismerés, az egy ideig jön annak az érzete, hogy amit én csinálok, az hatással van. Egy darabig még működik az, hogy én még akár azt is elmondhatom, hogy én az Istennek tetsző dolgokat végzem, és egy jó, nyugodt lelkiismeret következik belőle. De amikor ezek a repedezett falu víztározók kiürülnek, akkor az Istentől kapott erő hiánya kibontakozhat. Abban, amikor elkezdjük azért, amit teszünk, másokkal magunkat összeméregetni, amikor az emberi elismerés elfogy, akkor tudunk mérgesek lenni, tudunk ilyenkor emiatt konfliktusokba keveredni. Szóval, hogy ezek az emberek is a saját kiválóságuk hajtott a vágy miatt próbáltak Istennek tetsző dolgokat tenni, anélkül, hogy Istenet megalázták volna magukat, vagy Isten szemét keresték volna. És mit mond Isten, hogy mit kér? Azt mondja, hogy nem, az a böjt, Ézsaiás 58.6-tól, amelyet én szeretek, nem ilyen. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit, engedjétek szabadon az elnyomottakat, oldozzátok le igájuk köteleit, törjétek össze minden igát, kenyered oszd meg az éhezővel, otthonadat a hajléktalan szegénnyel, ruhátlant lásd, öltöztest fel, és testvéred elől ne zárkozzál. Akkor felvírad világosságod, mint a hajnal fénye, betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll. Az igazságos megy előtted, mint elővéd, az örökkévaló dicsősége pedig hátulról védelmez. Akkor a segítségül hívod az örökkévalót, ő meghallja, és válaszol neked, mikor kiáltasz hozzá, azt mondja, itt vagyok. Ha egymás le nem igázzátok, ha másokra ujjal nem mutogatsz, ha beszédeddel nem támad senkire, ha odaadod az éhezőnek, amit saját lelked kíván, hogy a nyomorultak lelkét tápláld vele, akkor felragyog világosságod a sötétben is, míg a homály is úgy ragyog, mint a déli verőfény. Akkor az örökkévaló vezére téged szüntelen, még kietlen szárazföldön is mindennel ellát. Csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a jól öntözött virulókert. Mint a forrásvíz, amely el nem apad, fiaid felépítik az ősi romokat, és jövendő nemzedékek számára építesz alapokat. Így fognak nevezni, romos várfalak felépítője, utak megújítója, városok újjáépítője. A szombat ünnepén nem indulsz útra, és szennapomon nem jársz kívánságod után, hanem örömed leled a szombati nyugalomban, az örökkévaló szent és dicsőséges napjának tartod, és őt tiszteled azzal, és nem a hétköznapi dolgaiddal foglalkozol, nem kívánságait követed, nem beszélsz hiába valóságot, akkor gyönyörködni fogsz az örökkévalóban, járatlak a föld magaslatain, és Jákobnak, ősapádnak örökségével táplállak, az örökkévaló szája mondja ezt. Tudom, hogy hosszú szakasz volt, de egyfelől Isten igéje, és nagyon erőteljesen világít rá, szerintem nagyon sok dologra. Én hármat szeretnék kiemelni. Az első az, hogy azt mondja, hogy ti nagyon sok vallásos cselekedetet csináltok, de a felszín alatt én arra vágyok, hogy számotokra igazán kedves dolgokat engedjétek el. Mert azzal kapcsolatban, hogy mondd, hogy oszd meg az éhezővel azt, amit lelked kíván, amikor azt mondja, hogy oldjátok le a gonoszság bilincseit, akkor olyan dolgokról beszél, amik az emberek sokkal erőteljesebben ragaszkodnak, mint egy x órás gyülekezeti program. Szóval az életedben az Istennek a keresésén mélyreható változásokat kell, hogy elindítson. Vagy azt is azt mondja, hogy egymásra újjal nem mutogat, beszédeddel nem támad senkire. Tehát nem tudom, én olyan beszélgetek hívő testvérek, és megosztjuk egymásra nehézségeinket. Szerintem a gyülekezetekben a pletykálkodás, hogy másokról beszéd, az minden beszédés 95%-ában előkerül. Vagy mint nehézség, vagy mint önmagában, ha értitek. Ne, azt mondja Jakab, hogy aki a nyelvével nem vétkezik, tökéletes ember az, és valóban érezzük ennek a súlyát, hogy mennyire nehéz ezt megállnunk. Azt mondja az Úr, hogyha számodra a legkedvesebb bűnöket el tud engedni, akkor felragyog a te világosságod. A másik dolog az, amit innen szeretnék mondani, hogy azt láthatjuk, hogy az Úr nem azt mondja, hogy hagyjátok el a vallásos cselekedeteket, csak figyeljetek rám. Hanem azt lehet látni, hogy ha ők Istennel találkoztak, az életükben ez aktív cselekedeteket fog előidézni. Azt mondja, hogy ha az életedben a súlyos döntéseket meghozod, akkor az Úr fel fogja hatalmazni az ő népét arra, hogy leoldozzák a gonoszság bilincseit, megosszák kenyerüket az éhezőkkel, gondoskodjanak azokról, akik a leginkább az útszélén maradtak. Ha valaki esetleg a mai szolgálatomból azt venné ki, hogy a gyülekezeti szolgálatok helyett nekünk arra van szükségünk, hogy elvonuljunk és figyeljünk Istenre. Ha valaki ezt úgy látja, hogy a kettőt én egymás ellen akarom kijátszani, akkor az valószínűleg egy félreértés ennek az üzenetnek. Ami fontos, hogy ez egyik nem működik a másik nélkül. Azt lehet látni, hogy Izrael népe ebben a helyzetben test szolgálatban aktív volt, de szellemben passzív. Viszont amikor Isten népe szellemben aktív lesz, akkor annak a következménye, hogy a cselekedetekben is aktívá válik. Csak ami fontos az, hogy a cselekedetekből nem lehet szellemi mélységet előállítani, de a szellemi mélységből cselekedeteket viszont igen. Csak lapozok. Ez még nem az igehirdetés vége, csak az igehirdetés vége felé közeledve egy példát hozni. Igazság szerint ezt csak tegnap olvastam a csendességem, és nagyon megfogott ez a gondolat. Esdrás könyvét olvastam végig, és hiszem, hogy ebben az időszakban, amikor sokakról tudom, hogy munkahelyet kellett váltani, egészségügyi problémáink voltak, sok nehézségben kellett Isten válaszát keresni. Hiszem, hogy az Esdrás könyve, ahogyan le van írva, az nagyon sokunk számára ismerős helyzetet vagy hullámzást ír le, amikor kiküldi őket a király, hogy építsenek templomot, és nagy öröm van, mert végre az uralkodó, aki fogságba vitte őket, vagy a birodalom, amelyik fogságba vitte őket, ugyanaz ad nekik erőforrásokat arra, hogy a templomot újraépítsék. És elején működik minden. Aztán támadnak ellenségeik. Az ellenségeik odaig eljutnak, hogy szívós lobby munkával vagy aktamunkával elérik, hogy a templom építését leállítsák. És aztán jön egy fordulat kicsivel később, és akkor újra örvendeznek az Úrban. És Esdrás, ugye, aki Isten embere volt ebben a helyzetben, látta azt, látta ezt az egész hullámvasutat, amin ő is keresztül ment, és Isten népe is keresztül ment. És ugye az a pont, amikor a tiltást visszavonta Dárius, vagy bocsánat, Xerxes, nem is hanem Artahasztán, bocsánat, akkor 7. fejezet 27. verstől így imádkozik. Áldott legyen az örökkévaló őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy adományaival ékesítse az örökkévaló templomát Jeruzsálemben, és aki irántam való hűséges szeretetét megmutatta a király és hatalmas tanácsos fejedelmé előtt. Akkor én, Esdrás, felbátorodtam és megerősödtem, mert megértettem, hogy Istenem az örökkévaló keze rajtam nyugszik, ezért családfőket gyűjtöttem össze Izrael minden népéből, hogy velem együtt jöjjenek fel Jeruzsálembe. De azt mondja, hogy évek óta benne volt Isten elhívásában, de kellett neki várni egy bizonyos pontig, amíg összeállt a kép, hogy Isten milyen módon gondoskodott róla, hogy azokban az élethelyzetekben, azokban az elutasításokban, amíg én keresztül ment, hogyan volt benne Isten keze, hogyan munkálkodott Isten ezekben az időkben. És a mi életünkben is, amikor keresni akarjuk Istent, annak az egyik oldala az, hogy teszünk félre időt arra, hogy egyénileg keressük Istent, teszünk félre időt a közösségre, ez egy prioritássá válik az életünkben, teszünk félre időt, energiát, pénzt, ami szükség van arra, hogy Isten szolgálatában legyünk. De hiszem, hogy Isten keresés az életünkben jelenteti azt is, hogy az életünket elkezdjük hittel szemlélni, hogy amikor ilyen fordulatokat látunk, akkor meglátjuk benne, hogy Isten hogyan gondoskodott rólunk, és Istennek hálát adunk emiatt. Vagy amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, akkor annak ellenére, hogy az elvárásainkkal megegyezik, vagy sem, bízunk benne, hogy Isten hívott el minket ebben, és Isten fog minket egészen keresztül vinni. Még akkor is, amikor néha ugyanabban az elhívásban visszaesést tapasztalunk meg. Azt mondja Isten igéje a Esdrás könyvének az elején, hogy azok indultak el templomot építeni, első fejezet 5. vers, akinek szellemét az örökkévaló erre indította. Isten indította el őket. És nagyon megdöbbentett az a rész, amikor lehet olvasni, voltak köztük olyanok is, akik nem tudták igazolni a származásukat. Ugye a közel-keleti kultúrában mind a mai napig így van, hát még ne így lett volna több ezer évvel ezelőtt, hogy akinek a családfája tisztázatlan volt, aki nem tudta igazolni, hogy ő melyik nemzetségbe tartozik, ő ebben a társadalmi hierarchiában hol kell elképzelni, azok az emberek minimális jutalomra és megbecsülésre számítottak akármi kapcsán. Ha valaki társadalmi státuszát, akkor elsősorban nem a diplomája vagy a rangja határozta meg, vagy a jövedelme, hanem a családfája. És emberek, akinek Isten szelleme erre indította őket, maradhattak volna ott abban a kényelemben, de ők duplán választották a bizonytalanságot. Választották a bizonytalanságot anyagi értelemben, vagy a biztonság értelmében, ugye sok ellenséges környező nép volt, de úgy indultak el Isten munkáját építeni, hogy benne volt a pakliban, ezért ők semmi megbecsülést nem fognak kapni. De ennek ellenére, mivel Istennel együtt indultak el valamiben, ezért ki tudtak tartani ezzel együtt is. És a valakinek ma délután csendes pihenőben van ideje, tudom ajánlani, hogy olvassa a könyvet. Nagyon tanulságos szerintem az, hogy lehet látni, hogy a régi templom lerombolása iránt érzett szomorúság, és az a feletti öröm, hogy Isten valami újat csinál, újat munkálkodik, az hogyan volt egyszer jelen az emberek életében. Hogyan volt jelen egyszerre a félelem, amiről itt Isten igény nyíltan beszél, hogy sokszor félelem szállt el őket a körülöttük levő fenyegetéstől, de hogyan volt ez együtt is a hit és a kitartás és az Istenhez való hűség is az életükben. És hogy az ige hirdetés vége felé közelve most már tényleg, szeretném csak néhány pontban a legfontosabb dolgokat elismételni. Tehát az egyik az, hogy amikor Isten igéje arról beszél, hogy Isten megjutalmaz az őt keresőket, akkor nagyon fontos hangsúlyozott, hogy az őt hitben keresőket, akik nem azokba a dolgokba szeretnének beleállni, amiről már tudják, hogy működik az ember életében, hanem az a természetfeletti örökkivaló Isten keresi, aki akár újat is cselekedhet az életünkben. Ha csak olyan cselekedetekben járunk, amiket tanultunk, amiket látunk, akkor lehet, hogy lemaradunk arról, hogy Isten valami új helyre szeretne vinni minket, valami új módon szeretne munkálkodni rajtunk keresztül, valami újat szeretne cselekedni az életünkben. Isten arra vágyik, hogy úgy keressük az ő jelenlétét, hogy annak az minden erejével, és minden nehézségével, és minden felszabadító hatásával együtt keressük. És máshol az életünkben is úgy szeretne munkálkodni, mint ahogyan egy öröktől fogva való, örökké létező Isten tud munkálkodni. Sokkal magasabban, sokkal nagyszerűbben, sokkal csodálatosabban annál, mint ahogyan azt a mi életünkben el tudjuk képzelni, vagy össze tudjuk rakni. És ebből következik az, hogy a mi utalmunk az abból van, hogy Istennek a jelenlétét keressük, Istennek a munkáját keressük az életünkben. Ez kétfajta módon talált meg minket az életünk. Mi ebben vagy növekszünk, vagy csökkenünk. És a csökkenésnek lehet sokfajta formája, lehet, hogy ez a hívő életünkben nyilvánvaló problémákkal jár, nyilvánvaló passzívsággal, nyilvánvaló bukásokkal, de járhat azzal is, hogy aktívak vagyunk cselekedetekben, de passzívak szellemben. És ha így talál téged az üzenet, akkor az a válasz erre, hogy nekünk közelebb kell mennünk az Úrhoz, hogy ő is közeledhessen hozzánk. És ezek az igék, amit felolvastam például Izsajásban, azt mondja, hogy, és amit felolvasott Szücsi is az imórai buzdítás, az azt mondja, hogy Isten örömmel fogja venni, hogy megvalljuk azt, hogy Uram, az életemben itt elsodródtam a világgal, Uram, az életemben itt helyet adtam a büszkeségnek, Uram, az életemben helyet adtam szellemi értelme a lustasságnak, hogy passzív voltam, vagy tudtam, hogy te oda hívsz engem, de nekem kényelmesebb volt nem mozdulni, vagy kényelmesebb volt a félelmeimre hallgatni. Uram, ezt megvallom előtted, de szeretném azt eléd vinni, amit a lelkem igazán kíván. Szeretném azt eléd vinni, ahol szeretném az életemet olyan módon odavinni, olyan módon kívánkozni a te erőtérs jelenlétedbe, hogy az életemben egy mérható változást tudja előidézni. És ha így tudunk Isten elé menni, akkor a cselekedetek is fogják ezt követni. Mert olyan nincsen, hogy valaki szellemben aktív, a cselekedetekben passzív, ez csak fordítva fordulhat elő. És akkor még ezt hogyan tudjuk? És ez nem egy kimerítő lista, hogy hogyan tudunk Istenhez közelebb kerülni, de néhány dolog, ami elég nyilvánvaló. Ezik az engedelmesség. Másik az, és erről szerintem kicsit keveset beszélünk, hogy az életünkben úgy kerítsünk helyet és időt Istennek, hogy legyenek pontok, amikor egyszerűen nem korlátozzuk be, hogy mennyi időt kell nekünk arra várni, hogy Isten szóljon hozzánk, mennyit vagyunk hajlandóak belefektetni, abba, hogy az ő arcát keressük, hanem az életünkben legyen rendszeresen annak helye, hogy várunk Istenre, és adunk Istennek időt, és adunk Istennek figyelmet, és adunk Istennek elég türelmet arra, hogy ő akkor is úgy szóljon, amikor mi arra készek vagyunk, és ő szólni akar hozzánk. A harmadik praktikus tanács az, hogy próbáljuk meg Isten munkáját észrevenni az életünkben, és ettől növekedjen a hálaadás az életünkben. Azért már tényleg itt a bátorító üzenet, ami már elhangzott a mai alkalmon sokszor, amikor mi Istenhez fordulunk, amikor mi újszövetségi hívőként szeretjük azt a képet, azt, hogy a kereszthez visszük a bűneinket, akkor ahhoz a kereszthez visszük, ahol minden vallásos vagy kevésbé vallásos, megszokott vagy szégyenletes, akármilyen bukásunk van, mindegyikből van megtisztítás, mindegyik helyzetből van helyreállás, mert még egyszer Zsoltárost ismerem, mert Isten azt akar, hogy mi az ő jelenlétében úgy kívánkozzunk, hogy az ő erőteljes, valóságos jelenlétében, ahol Istennek mi semmi korlátot nem tudunk állítani, hanem nem csak azt mondjuk, hogy Uram, ami van a számodra, azt én szeretném most megkapni mind. Mert nekünk, ahogyan a tékozó fiúnak is, tudta, hogy az atya házában van a helyen. Még akkor is, hogyha ott nem kap semmi vagyon. Még akkor is, hogyha a státuszát nem állítják helyre, neki tudta, hogy az atyára van szüksége. És cserébe megkapod minden mást is, de végig az atyáért ment. És legyen ma reggel ez a mi szívünkben. Amen. Szeretnék most lehetőséget adni arra, hogy Isten igére, vagy üzenetére, hogyha valamit a szívünkben megérintett, arra válaszoljunk imádságban, így csendesedjünk el, és a közösségünket én fogom egy hangos imával lezárni.